A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket a 167. dicséretünkkel. A keresztelése, annak kiszolgáltatására készülve énekeljük a 167. dicséret első versét. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva található a Máté evangéliumában a 28. fejezetben, a 18-tól terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, a keresztség szereztetési igéje mellé a János evangéliumából szeretnék egy fél igeverset felolvasni. A 18. fejezetnek a 37. versében ezt Jézus mondja. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Vannak olyan emberek, akik elég határozottan meg tudják fogalmazni a maguk küldetését. Egy kicsit úgy irigykedve is szoktunk rájuk nézni, talán olyan emberek, akik különös képességeket, talentumokat kaphattak erre nézve, és tényleg egy-egy olyan szolgálatot, valami olyasmit vállalnak fel, vagy veszik ki a részüket a világból, ami úgy mindenki számára nyilvánvalóvá teszi, hogy igen, ez az ő feladata, ezt ő vállalta magának, vagy erre kapott elhívást. Szülőként azt gondolom, hogy már sokszor gondolkoztunk a saját életünknek az értelméről, és általában ezek a gondolatok akkor jönnek az emberben, amikor úgy maga alatt van, amikor keresi azt, hogy de hát mi hasznom van, mi az, amit tenni tudok, mi az, ami az életemnek egyáltalán az értéke. És nyilván, hogy egy különleges pillanat az, amikor a gyermekeinket megkapjuk és ölbevesszük, és egy kicsit ilyenkor azt érzi az ember, hogy na végre akkor van valami értelme mégiscsak az én életemnek. Isten rám bízott valakit, ezt a kisgyermeket odaadta az én kezembe, ezek szerint Isten is bízik bennem valamennyire még, valamire csak jó lehetek én is, hiszen azért egy élettel való sáfárkodás, a róla való gondviselés, az nem kis feladat. Most, hogy itt vannak ezek a kisgyermekek öten, és van csecsemő, és van 8 éves is közöttük, tehát több korosztályból, nem tehetem fel nekik azt a kérdést, hogy hát mi a ti életeteknek a nagy értelme? Nagyon filozófikus is lenne ez a kérdés, de helyette itt van Jézusnak a válasza. Ő önmagáról beszél, de azért szeretném ezt a választ egy kicsit általánosítani. Azt mondja Jézus, hogy én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Jézus személyében valakit ismertünk meg, aki az igazságot mindenek előtt valónak gondolta. Egy olyan világba érkezett, ami tele volt már meghamisításokkal. Egy olyan világba érkezett, ahol reformálni kellett az embereknek a gondolkodását. Az elmúlt héten szép nagy ünnepünk volt, és ráadásul ilyen kerek évforduló ez a reformáció, és mindig azt mondjuk, hogy az elmúlt 500 évben mi történt. De hát igazából ezt valahol maga Jézus kezdte el. A képmutatás mögé oda nézni, belenézni abba az emberi életbe, amiről mi mutatunk egy képet, de ki tudja, hogy az tényleg olyan, vagy csak mi gondoljuk, vagy szeretnénk annak gondolni, hogy az olyan legyen. Jézus jött a maga igazságával. És ez olyan volt, mint egy tükör. Belenne megvizsgálhatta az ember önmagát. Azért születtem és jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságért, az igazságról. Mivel ő ebbe a világba született, és emberként született, én úgy érzem, hogy azért ez az emberi életnek is akkor egy küldetése. És azok a gyerekek, akik itt vannak, tökéletes példái ennek, hogy ők megszülettek, és a születésükkel, a létezésükkel, a közénk való kerülésünkkel hozták magukkal az igazságot, amivel ha akartam, ha nem, szembe kell nézni. Szembe kellett nézek, hogy ki vagyok én. Mire vagyok képes a saját erőmből? Milyen az az élet, amit én élek? Mit lát az én otthonomban? Milyenek az én kapcsolataim? Mi nagyon jól tudjuk, és senki se áltassa magát, hogy a gyermek nem lát át az emberi gondolatokon, vagy az emberi problémákban nem lát bele. Azonnal megérzi a legkisebb rezdülését is a családnak, és érzi nagyon jól a lelke mélyén, hogy valami most rendben van, vagy nincs rendben. Azért születtek ezek a gyermekek is többek között, mert még sok mindent el lehetne mondani. Talán leginkább azt, hogy azért, mert Isten azt gondolta, hogy a kedvét lelik bennük. Ezért születtek elsőként. De ők azok, akik bizonyságot tudnak tenni az igazságról. És nem szabad félni, egy kicsit így a gyermekekre figyelni. Jézus nem véletlenül állítja oda a gyermekeket példaként a tanítványai elé, és azt mondja, hogy na nézzétek rájuk azért, ők nem akarják meghamisítani a valóságot. Ők azt akarják élni, ami igaz. Sok mindenben hisznek, amiben felnőtt ember már nem képes hinni. Sok mindent el tudnak fogadni, sok mindenhez tudnak alkalmazkodni. De az igazságtalanságot nem szeretik. Egy olyan látszatvilágot tudnak leleplezni, amihez mi is sokszor hozzátartozunk. És ilyenkor az ember úgy átgondolja tényleg azt, hogy most igazságban akarom a gyermekemet felnevelni, vagy neki is átadok egy olyan világot, amiről én mesélek neki valamit, hogy ez ilyen, meg ez mindig is így működött, de én magam is tudom, hogy ez így nincs jól. Nincs olyan szülő, aki ne akarna jobbat a gyermekének, mint amiben ő él, vagy mint amit ő élt át. Mindenki a jobbat akarja adni. Akkor igazából nincs más teendőnk, mint engedni Jézus szavának, és azt mondani, hogy akkor tegyünk bizonyságot az igazságról. És itt nem is csak arról van szó, hogy mit mondok el a gyermekeimnek, hogy hogyan jön a Mikulás, vagy hogyan repül be az angyal, és hozza be a karácsonyfát, és nem azokra a nagy kérdésekre, amik az ő különös világukhoz hozzátartoznak. Kell jó választ adni. Nagyon sokat töpreng ott is az ember, hogy mit mondjon, hogy mondja, de az életem mi? Valóságos élet, vagy csak egy ilyen műremek, amit magam alkottam meg magamnak, és tele van hiába valóságokkal, tele van mutatott dolgokkal, de nem igazi. Ezek a kisgyermekek hadd nőjenek fel igazságban. Hadd nőjenek fel abban az igazságban, ami szeretettel párosul. Mert az igazság szeretet nélkül az, ami kegyetlenség lenne. És maga Isten sem így viszonyul hozzánk, hogy csak igazságot osztogat. Maga Jézus sem ezt tette. Szeretem, de közben igazságos vagyok. Ha szeretem, de nem vagyok közben igazságos, felelőtlen vagyok az életükkel. Akkor nem azt kapják, amire Isten elhívta őket. Akkor nem abban az útmutatásban, nem abban az áldásban részesülnek, pedig csodálatos az ígéret, és ezzel szeretném befejezni, mert ez minden keresztség alkalmával el kell hangozzon. Isten azt ígéri, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Hát ezért jöttetek ide. Azért, hogy a gyermekeitekre ne csak ti vigyázzatok, ne csak ti tudjatok nekik egy világot megrajzolni és abba belehelyezni, hanem az az Isten is, aki őket megalkotta, aki soha nem hazudik, soha nem beszél mellé, soha nem mondja azt a nyomorúságra, hogy az nem nyomorúság, hanem mindenen keresztül úgy akar átvezetni bennünket, hogy meg tudja tartani a mi életünket. Bár ígérhetném, hogy a keresztelés után egyik gyermek sem lesz beteg. Bár ígérhetném azt, hogy soha nem lesz semmi lelki nyomorúsága vagy nehézsége. Bár ígérhetném, hogy egyenes út van a boldog élethez. Nem ez az ígéret benne, hanem az, hogy Isten ott lesz velük, hogy vigyázz rájuk is, és az ő kezüket is fogja közben. Én azért születtem és jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Hadd legyen az az ő küldetésük, de egyben a milyenké, családtagoké, szülőké, keresztszülőké, akik példával járunk ott az ő életük előtt. Ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, majd egyet a gyülekezet számára. Kérem, hogy erre az ünnepi alkalomra közösen álljunk fel. És először a szülőket kérdezem a keresztszülőkkel együtt, és kérem, hogy hallható szóval valamennyi gyermeknek a szülei, keresztszülei együtt feleljenek lelkiismeretük szerint. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk tegyenek vallást Istenbe vetett hitükről a gyülekezet közösségében? Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezetünket kérdezem, ígéritek-e, hogy ezeket a kisgyermekeket is szeretetben, imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy egy szép világot formáltál, mielőtt az embert megalkottad, hogy abba helyezd bele, hogy legyen az számára otthon, menedék és a veled való közösségnek a helye. Lehet, hogy ez a világ sokat változott azóta, sok emberi nyomorúság bűntette tönkre, és mégis azt a csodát ugyanúgy megélhetjük, amely kedved szerint való volt, hogy az embernek ott legyen az öröme azokban, akiket tőled kap ajándékba. Így köszönjük meg ezeket a kisgyermekeket is. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy egy nehéz világra ajándékoztad őket, és nagy felelősség a velük való bánás, az ő életüknek az igazgatása. Ehhez kérünk tőled erőt, ehhez kérünk tőled bölcsességet, és kérjük a hitet is. Szeretnénk mi is az igazság bizonyságtétele mellé odaállni, és megmutatni mindazt benne, ami nehéz, de megmutatni azt is, aki a nehézségekben segítségül tud jönni, aki te magad vagy. És szeretnénk megmutatni nekik a te csodáidat is, amelyekkel fenntartod ezt a világot, amely a kegyelmedből van, amely irgalmadból van, hogy a mi életünket gazdagítsad és megszépítsed. Kérünk, hogy légy azokkal, akik befogadtak egy-egy kisgyermeket, légy azokban a közösségekben, családokban ott, ahol őket nevelik, neveltetik, hogy mindaz, ami ott történik, az ő épülésükre lehessen. Így kérjük, hogy a te áldásod kísérje az ő életüket is, úgy, ahogy ezt sokan valljuk, hogy minket is ez tart meg, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Most pedig kérem a családokat, hogy készüljünk a keresztség kiszolgáltatására. Nándor Márton, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Isten nevében. Amen. Dominik, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Dominik, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket a 475-ös számú dicséretünknek az éneklésével. A 475. dicséretünknek mind a három versét fogjuk énekelni. Imádkozzatok és buzgón kérjetek! Isten igéjét olvasom, ahogy megszólít bennünket a Zsoltárok könyvéből, a mai napra rendelt ünnepi zsoltár, a 107-es számú zsoltárunk. Ennek a zsoltárnak az első 32 versét olvasom, figyelmes szívvel hallgassuk. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, uttalan utakon, nem találtak lakott várost, éheztek, szomjaztak, elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjúhozókat, és jól tartotta az éhezőket. Vannak, akik sötétségben ültek a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a felséges döntését, ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából. Köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az érckapukat, és leverte a vaszárakat. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak már a halál kapuihoz jutottak, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről is kimentette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Mutassanak be hála áldozatot, beszéljék el újongva tetteit. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélység tengeren. Szavára forgószél támadt, fölemelték őket a hullámok, égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok, örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért. Kegyelem Istenet egy áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva most, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ének szóban, imádságban nem csak hálát adunk, hanem keresünk és zörgetünk Isten állad. Sok mindent ide tudunk hozni most is az életünkből. Legjobban te ismered azt, hogy mennyi minden van a lelkünk mélyén, és tudjuk nagyon jól azt is, hogy annyi próbálkozásunk volt már rendet rakni az életünkbe. Köszönjük, hogy most egy ilyen különös és csodálatos ünnepet is ajándékoztál, amikor a rendnek az is a részévé lett, hogy gyermekeink a te áldásoddal élhessék az életüket, hogy megbizonyosodjunk és halljuk újból, hogy az ígéret nekik is szólt. De köszönjük, hogy ide tehetjük azt a lelket is, amely közben sok aggódással van tele, sok nehézséggel kell szembenézzen. Adj nekünk ebben is békességet. Hadd ismerjük és hadd lássuk meg a te hatalmadat, hogy ura vagy annak az életnek, amelynek birtokosává tettél bennünket is. Kérünk, hogy add most is a te útmutatásodat, a te bátorításodat, vigasztalásodat. Engedd, hogy érthessük a te igédnek szavát, és a te lelked kimunkálja bennünk mindazt, amire igazán szükségünk van. Légy itt közöttünk, és hallgass meg imádságunkat, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 180. dicséretünk éneklésével. A 180. dicséretünknek egyetlen verse van, A töredelmes szívet, te Uram, szereted. A 107. Zsoltárnak két versét olvasom újra alapigénként, a 6. verset és a 8. verset. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Foglaljuk el a helyünket. Kedves igehallgató gyülekezet, igyekeztem úgy felolvasni, nem tudom, hogy sikerült-e kihallani pontosan, hogy mindenki érezze ennek a Zsoltárnak a felolvasott 32 verséből, hogy vannak szakaszok benne, és vannak visszatérő refrének. És az egyik ilyen refrént a 4 közül olvastam alapigének, amely arra hívja a gyülekezetet, az embert, hogy adjon hálát az Istennek azért a szabadításáért, amit megtapasztalt, és hogy azokat a csodákat ne felejtse, ne tévessze szem elől, amelyeket az Isten az emberekért tesz. Ez egy hálaadó Zsoltár, valószínűleg több száz évvel ezelőtt Isten tiszteleteken, éppen ünnepi Isten tiszteleteken énekelhették, és ahogy érkeztek oda az emberek a maguk életéből, a maguk élethelyzeteiből, különböző csoportokat alkothattak, és talán egy ilyen felelgetős formája lehetett az Isten tiszteletnek, ahol az emberek is énekeltek, és aztán utána a pap is hozzá énekelte a feloldozást, az Istenre való útmutatást, vagy a rámutatást arra, hogy az Isten milyen kegyelemmel volt, hogy megtartotta ezeknek az embereknek az életét. Hosszabb ez a Zsoltár, én nagyon röviden 4 pontot szeretnék kiemelni, azt a 4 területet, amelyet felsorakoztat, és elmondja arról, hogy na ezek azok az emberek, akik valamit megtapasztaltak, és most igazából jó lenne, ha az Isten előtt tudnának ezért hálát adni. Ez a 4 nagy terület valószínűleg kötődik az Isten népének az életéhez, a történelméhez, a közösségi létéhez is, de a személyes életükhöz is. A 4 terület... A vándorlás, a bolyongás, a második a rabság, a harmadik a betegség és az abban megélt nyomorúságok, és a negyedik pedig a természeti erőknek a félelmetes harca az ember körül, és ahogy veszélyeztet bennünket. Az Isten népe ezeket nagyon jól ismerte, vándorló nép volt, 40 évet eltöltött a pusztában, fogságban élő nép volt, elvitték a lakóhelyéről, 70 évet kellett egy idegen társadalomban leélniük, aztán az a sok nyomorúság és betegség állandó kérdést tett fel nekik, hogy vajon hol van az Isten gondviselése, hogyha ezek állandóan meglátogatnak bennünket, sokszor úgy is jöttek, mint az Isten büntetése. És a negyedik az az, hogy a természeti erőkben oly sokszor megmutatja Isten a maga hatalmát, és ez szinte félelmetes. Annyira kicsi benne az ember, annyira semmi. Vajon mire valók ezek a nagy erők, hogy minket elpusztítsanak, megriasszanak, vagy pedig valahol mégiscsak megjeleníti az Isten hatalmát, amit a mi életünk megtartására akar fordítani. Menjünk sorba mind a 4-en, egy-egy rövid gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Az első a vándorlás kérdése. Nagyon szépen mondja a Zsoltár, vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost, éheztek, szomjaztak, elcsüggett a lelkük. Nem vándorlásokról szeretnék beszélni, bár körülnézek ebben a templomban, és nagyon sokakat látok, akik nagyon messziről kerültek ide a 16. kerületbe, vagy a környékére. Nem itt születtek, egészen más életkörülmények között, más az otthonuk, és sokszor, amikor utaznak, akkor azt mondjuk, hogy hazamegyünk. Pedig itt élnek, de ők hazamennek. Tehát ismerjük ezt az érzést is, és talán az elmúlt héten nagyon sokan hazamentek az övéikhez, így a halottak napja környékén, vissza oda a gyökereinkhez, ahonnan mi is indultunk. Ez egy fontos dolog, valahol így kötődik az ember azokhoz, akiktől elindult az ő élete is. De itt a bolyongásnak egy másik jellemvonását mutatja be a zsoltáros, ez pedig az, hogy mi elindulunk egy-egy útra, és ezt most úgy átvitt értelemben szeretném mondani, vagy kérem, hogy úgy értse mindig. Mindig vannak céljaink, amihez azt gondoljuk, hogy néhány napon belül, egy kis időn belül, de el fogunk érkezni. Ezek kitűzött célok, kitűzött tervek. És aztán egy idő után azt kezdjük észrevenni, hogy nem tudok olyan gyorsan odaérni hozzájuk, mint amilyen gyorsan szerettem volna ezt elérni. Mint amilyen gyorsan szerettem volna megvalósítani. És akkor kezdődik el a küzdés, mert akkor derül ki az, hogy ez hosszabb ez az út és ez az idő, mint amire számítottam, hogy nem vagyok eléggé felkészülve rá. Ezért mondja, hogy már éheztek és szomjaztak, és ott voltak, hogy még mindig út van a lábuk alatt, és már úttalan utakon járnak. Amikor az Isten népe elindult, nem hiszem, hogy felfogták azt, hogy ők 40 éven keresztül vándorolni fognak. És amikor én elindulok egy-egy szép kitűzött cél felé, hogy megházasodom, társa lesz az életemnek, akkor nem tudom felfogni azt, hogy ez 50-60 éven keresztül mit fog jelenteni. Amikor azt az örömöt élem meg, hogy egy kisgyermek van a kezemben, akkor nem tudom felfogni azt, hogy ez milyen hosszú út. Hogy mennyi minden benne lehet. Hogy el kéne vezetni őket egészen odáig, nem csak, hogy fölnőnek, meg hogy kezdenek valamit az életükkel, hanem hogy ez az élet úgy teljessé is legyen. Vannak elképzeléseink, hogy hova akarunk eljutni, de aztán valahogy úrrá lesz rajtunk ez a bolyongás, ez a nem találom oda az utat, nem tudom, hogy hogy kell megérkezni. És vannak próbálkozásaink, és ezekre tökéletes ez a szó, hogy ez egy bolyongás. Egy próbálkozás, amiben aztán odáig jut el a zsoltáríró, hogy azt mondja, hogy elcsügged közben a lelke. Mert ha megnyúlik nagyon az időszak, amiben menetelek, akkor elfárad az ember. Akkor kezdi azt látni, hogy ennek semmi értelme nincsen. Soha nem fogok megérkezni. És ilyen emberekre talál az Isten, és azt mondja, hogy de az Úrhoz kiáltottak, és kimentette őket ebből a szorult helyzetből. Utat adott a lábuk alatt, és megérkeztek a városba, biztonságot adó városokba, amelyek fallal vannak körülzárva, és ahol azt az oltalmat lehet megtalálni, amire az ember mindig is vágyik, hogy legyen egy biztonságérzet az életében. Nem bolyongani a semmiben, hanem valahova tartozni. Valakik közé tartozni. Istenhez tartozni. Az ő országához tartozni. Jézus azt mondja a tanítványoknak, amikor azt kérdezik, hogy de mit csináljunk? Akkor azt mondja, hogy kövessetek engem, én vagyok az út. Nézzétek meg, hogy én merre haladok, és jöjjetek ti is azon az úton. És ez egy annyira elcsépelt mondat már. Hát már minden templomba járó ember ezerszer hallotta, hogy Jézus azt mondja, hogy kövessetek engem. És mindig az akadékoskodás van bennünk, hogy de mit jelent ez? Hát ha mond valamit, akkor azt kéne tenni, és akkor a célomhoz közelebb jutnék. Ha az Isten azt mondja, hogy bocsássak meg, akkor végre most már meg kéne bocsátani, hogy elérjem, és ne csak bolyongjak. Hogyha az Isten azt mondja, hogy hagyd hátra, akkor hagyd hátra. Akkor ne mind ragaszkodjál hozzá. Hogyha az Isten azt mondja, hogy igazán, tegyél bizonyságot az igazságról, hangzott el a keresztelésbe, akkor most miért kell mindig ködösíteni, össze-vissza hazudozni? Már magunk se tudjuk, hogy kinek mit ígértünk, és hogy mondtuk. Ez lenne az, amire azt mondja, hogy adok neked utat. Válaszd ezt az utat, és akkor megérkezel a célhoz. Adjanak hálát azok, akik tudnak ezen az úton járni. Erre szólítja fel a zsoltár éneklő, azokat, akik háladásra érkeztek. Aztán a második a fogságban élő emberekhez szól, vagy róluk szól, azokról az emberekről, akik megtapasztalták azt, hogy valami megköti az ő életüket. Valami olyasmit tapasztaltak meg, hogy ők nem szabadok, nem azt teszik, amit akarnak. Valami olyasmivel találkoztak szembe, ami az életüket állandóan hátráltatja. Lehet, hogy ez a közösség életében, egykor az Isten népe életében a babiloni fogság volt, és sok mindent át kellett ez alatt gondolniuk, de itt a zsoltáríró az emberről beszél, és arról, hogy az engedetlenség, az Istennek való nem engedelmesség az, ami leginkább megköt bennünket. Hogy az Istennek való engedelmesség tenne szabaddá, és tehetném azokat a dolgokat, amelyekhez különben nem jutok hozzá, és az köt meg nagyon erősen, amit én magamnak szerzek, vagy magamnak okozok. Az az élet, amit mi élünk, most a 21. században, az önmagunkat tartja fogva. Ezt magunknak csináljuk. Annyi minden olyan tervünk van, annyi minden olyan tennivalónk van, ami már diktálja az életünket, amiben én nem vagyok szabad, nem tudom csak úgy elengedni, és nem tudom azt mondani, hogy akkor ezzel én nem foglalkozom. Mert már magamnak ezeket a kereteket felállítottam, és én magam nem tudok elszakadni tőlük. Nagyon sok ilyen élethelyzettel találkozott maga Jézus is. Kettőt, mindig őket említjük, de mégis ez a kettő a legjobb, amely visszaadja azt, hogy mi is történik valójában. Van két nevesített vámszedő Jézus idejében, az egyik Máté, a későbbi tanítvány, akit korábban Lévinek hívtak, és a másik pedig Zákeus. Tipikus példái azoknak, hogy boldogtalan emberek élik a mindennapi életüket, és nem tudnak kitörni belőle. Nincs annyi erejük, hogy az egészet felrúgják, és azt mondják, hogy én ezt így nem akarom tovább csinálni. Hanem kell valaki, aki odalép, és azt mondja, hogy te ezt ne akart tovább csinálni. Ez nem élet. Hány olyan ember van, aki úgy gürcöli végig az életét, és a saját fogjává válik, hogy semmit nem érez abból, amiről ez a szép zsoltár szól, hogy adjanak hálát az Úrnak a szeretetéért és az emberekkel tett csodáiért. Azért nem éljük meg az Isten csodáit az életünkbe, mert a saját fogságunkban élünk. És erre mondja azt, hogy akkor én kiszabadítom őket, leverem a bilincseiket, feloldom a kötelékeiket, és szabaddá teszem őket. Nehogy azt gondoljuk, hogy a szabad élet az könnyű élet. Lehet, hogy sokszor ezért menekülünk inkább a rabságba. Ha megmondják, hogy mit kell csinálni, az az egyszerűbb élet. De szabadon és felelősen élni és dönteni, és a döntéseim után vállalni a következményeket, az nem egy egyszerű élet. És Jézus erre hív. És Isten azt mondja, hogy én mégis ezen akarlak látni téged, és ezen mutatom meg, hogy akkor nagy dolgokat lehet meglátni, és az Istennel való találkozásokban mindig ott lesznek akkor a rácsodálkozások, hogy milyen nagy az ő hatalma, és milyen jól meg tudja őrizni az én életemet. Mennyire gondot visel rólam. A harmadik nagy kérdésköre az a nyomorúság és a betegség. Nagyon érdekes a bevezetése. Egy kicsit fel is háborodtam rajta. Nem tudom, hogy mennyire tetszettek figyelni, de most újra olvasom. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől megundorodtak már a halál kapuihoz jutottak. Megdöbbentő, hogy azt mondja, hogy vannak ostobák. Ostoba emberek, és azért betegek, mert ostobák. A Bibliának van egy ilyen különös gondolata, ebbe az irányba most nem szeretnék elmenni, de van igazság alapja, és mindenki gondolja végig őszintén, hogy a betegségeinkhez nagyon sokszor hozzákapcsolódnak a bűneink. Nem azt mondom, hogy nincs kivétel. Vannak ilyen történetek a Bibliában is, Jób az igaz ember küzdése, és harca a betegsége és a nyomorúsággal kifejezetten ilyen. De az esetek 95%-ában legalább ezt merem állítani. A bűneinkkel összekapcsolódnak a betegségeink is. Mert mi egy felelőtlen, ostoba életet élünk. Ugyanúgy, ahogy az előbbiről el lehetett mondani, erről is el lehet mondani, hogy a bűn nyomán jelenik meg rengeteg olyan emberi gyengeség, hogy úgy bánunk a saját életünkkel, hogy az már Isten kísértés. hogy úgy kiaknázzuk a saját erőnket, annyira kockáztatjuk azt a lelkiséget, lelkületet, amit belénk az Isten oda helyezett, hogy ezt már jobban nem is lehetne. És erre mit csinál az ember? Még maga a szervezet is. Először elkezd védekezni, és utána legyengül, és belebukik. Miért van az, hogy szívinfarktusba temetjük el az emberek nagy többségét? Miért van az, hogy az életmódunkra fognak minden betegséget? Ha elmegyek az orvoshoz, és megkérdezem, hogy de ez miért van, akkor azt mondja, hogy éljek stresszmentes életet. És nem tud már adni egy újabb pirulát, hogy na ezt kell bevenni, és akkor meggyógyulok. Hát nincs igaza, hogy egyszerűen annyira össze-vissza életet élünk, hogy ebből születnek meg azok az emberi gyengeségek is, amelyek a testet is lehúzzák, amely elfáraszt teljesen, és amely miatt alkalmatlanná vagyok arra, hogy az életet úgy éljem, ahogy azt élnem kellene. Van mögötte sok emberi bűn. Kapzsiság, mohúság, elégedetlenség, bizonyítani akarás. Az, hogy én akarom Isten helyett megváltani a világot, még akár jó szándékú is lehet az ember nagy elhatározása. De ha nem az én mértékeim vagy paramétereim alapján csinálom, akkor az számomra halált jelent, betegséget jelent. Azt mondja, hogy a halál árnyékáig jutottak, ott álltak a kapuban. És az Isten ott fogta meg őket, és mondta azt, hogy na gyertek onnan vissza. Olyan nagy dolog, és ezt annyira el kellene hinni és fogadni, hogy az Isten nem véletlenül mondja el újból és újból, hogy a mi erőnket az ő erejével szeretné kiegészíteni. És nem baj az, hogy nekünk sokszor az erőtlenség rész jut, hogyha nála ott van az a hatalom és az erő, amivel meg tud tartani. De akkor legyek belátóbb, akkor fogadjam el azt a mértéket, és azt az alázatosságot, amelyre azt tudom mondani, hogy az Isten gondot visel rólam, pont annyira, amennyire szükségem van, nem kell feszíteni a húrt. Adjanak hálát az Istennek azok, akik ezt már belátták, és akik azt tudják mondani, hogy az Isten kezében van a gondviselés. És az utolsó pedig a viharról szól, amit a hajósok élnek át a tengeren, mert talán az a legfélelmetesebb, ahol minden imbolyog, ahol nincsen biztos talaj az embernek a lába alatt, ezt élték át a tanítványok is Jézussal a hajóban, amikor viharban voltak, ismerjük nagyon jól ezt a szép történetet. Megrettenti ez az embert, és a zsoltáríró ezt a gondolatot fűzi hozzá, és bölcsességük egészen oda lett. Mennyire hisz magába az ember, mennyire nagynak tartja magát, mennyire erősnek képzeli magát. És aztán egyszer csak annak olyan élethelyzetek, amikor a bölcsesség teljesen oda lett. Nagyon szép, nagyon képletesen megfogalmazott nagy igazság. Amikor az ember úgy rájön arra, hogy nincs ötletem tovább. Nincsenek megoldásaim, nem tudom, mit kell csinálni. És ott valami hajszálon függ az életem, vagy az, ami történik velem. És akkor erre az Isten azt mondja, hogy pont ez az a pillanat, amikor én bele tudok nyúlni ebbe az életbe, és azt tudom mondani, hogy jó, akkor menjünk át a túlsó partra. Úgy, ahogy Jézus mondta a tanítványoknak, hogy evezzünk át a túlsó partra, és amikor ő megjelent a tanítványok mellett a viharban, és megragadta őket, akkor a következő pillanat az volt, hogy arra ocsúgtak, hogy ott is vannak a túlpartot adó biztonságban. Nem lehet ezt nem átvitt értelemben is végig gondolni. Az az élet, amit itt élünk ebben a földi világban, nagyon szép, nagyon sok hálára ad okot, nagyon nagy csodája az Istennek, de ez még csak az innecső part. És ebben minden bizonytalan. Az életünk kimenetele, a lehetőségeink, a próbatételeink, minden. De ez a rész arról szól, hogy adjon hálát az az ember, akinek van biztos szilárd talaj a talpa alatt is. És ez nem más, mint az Isten ország. Az megmarad mindig. Az megvan mindazoknak az embereknek, akik hisznek benne, akik oda el akarnak jutni. Megint csak az elmúlt hetet a sok bolyongásunkkal, a sok nyomorúságunkkal, gyengeséggel, betegségre való emlékezésünkkel, bűneinkre való emlékezéseinkkel akarom idehozni példának, amikor ott jártuk a temetőket, tövérül hegyére mindegyikkel találkoztunk. Vajon volt-e az a szilárd gondolat az elmúlással való találkozásunkban, hogy de van egy túlpart. És az Isten oda révbe viszi az övéit, és az rám is vár. Az ad biztonságot az egész életemnek. Ha valaki azon szilárdan áll, akkor az életében sem inog meg. Itt van az összefüggés a kettő között. Nem úgy, ahogy mi elválasztjuk, hogy van egy földi életem, valahogy végigcsinálom, aztán majd talán lesz egy mennyei. Így nincs kapcsolat a kettő között. Ha megvan a mennyei, és azt mondom, hogy én az Isten országában tuti biztos, hogy ott leszek, mert engem az Isten oda hívott. Egész máshogy fogom élni az addigi életemet. Sokkal kevesebb kétségbeeséssel, sokkal kevesebb félelemmel, és sokkal nagyobb hittel és bizalommal, hogyha az Isten azt mondta, hogy a túlsó part az enyém, akkor az innecső parttól is át fog odáig vinni. Lehet vihar a tengeren, lehet nehézség az életemben, de az Isten erre ígéretet adott. Ezt a négy gondolatot hoztam ide ebből a Zsoltárból, és kicsit most, amikor elcsendesedünk, imádságban gondolját ki, hogy miért tud hálát adni. Hogy vajon megszabadított-e bennünket az Isten a bolyongásainkból, és tudjuk-e, hogy van út, amin lehet járni. Vajon tudunk-e hálát adni azért, mert az Isten kiszabadított a fogságainkból, és szabadságot adott nekünk egy életre. Tudunk-e hálát adni azokért a gyógyulásokért, amelyek nem csak testben, hanem talán pont az Isten igéjén keresztül történtek bennünk, és meg tudjuk-e látni azt is, hogy noha egy veszélyes világban élünk, Isten szeretne minket azon a másik oldalon is látni, és ott megtartani önmagának. Ezért imádkozzunk.